A legjobb sztorikat az élet írja. Ugye ezt már tudjuk itt a Rádió Cafén, ezt már megtapasztaltuk egy párszor, hogy sőt, tehát ott van az utcaembere rovat. Ez a mai nap is egyébként olyasmi, tehát vagy ez a mai műsor is egy kicsit, ami most következik, egy kicsit olyan, mint az utcaembere rovat. Gedő Gábor a vendégem.
Szervusz, köszönöm a meghívást, és igen, üdvözlök mindenkit.
Képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy a Guca az én bátyámnak volt az osztálytársa. Tehát jó formán akkor mi 30x éve ismerjük egymást, persze ez nem nettó, ez áfával annyi.
Így van.
Ez a 30x éve. De hogy miért hívtalak be? Azért, mert nagyon tetszik a te történeted, a te életed eddig, ami volt, sok mindent tanultam tőled. Képzeld, azt nem gondoltad volna, szerintem, hogy azt, hogy én naponta írom a költségeimet, de igen, nagyjából azt én tőled lestem el.
Ja, én pont azt akartam mondani, hogy én is, de hogy akkor...
Ez egy mit, nem?
Nem, hanem hogy én írom a napi költségeimet.
Igen, de ezt te egyszer elmesélted nekem.
Igen, igen, igen.
És ezt tudod, hogy mesélted el? Minek kapcsán?
Nem.
Annak kapcsán, hogy ebből tudtad meg, hogy mennyit költöttél drogokra.
Ja, igen, ez így volt. Igen.
Na, szóval drága hölgyek, urak, itt vagyunk a témánál. Egyrésztről Gucát nagyon rég ismerem, másrésztről azt az időszakát abban nem vettem részt. Nem van, hogy sajnos, de hogy örülök, hogy itt vagy ma köztünk, és hogy neked azért voltak hullámvölgyek az életedben. Jelenleg ingatlanok felújításával foglalkozol, de vezettél egy hostelt, amit szerintem sokan legendás hostelnek, vagy nem tudom, hogy az első hostelek egyike volt a Vas utcában, igen, a Casa de la Musica, azt vezettette.
Így van, illetve a Bikini Beach terasz, ugye ezt ne felejtsük el.
Igen.
Hát igen, szívem csücskei voltak mind a ketten. Igen, 9 évig.
Ezek 2000-es évek, meg 2010-es évek.
Várjál, én 2007-ben jöttem az Angliából, és 2008-ba kezdtem ott dolgozni. Tehát 2008-tól 9 év.
Várjál, te hány évet voltál Angliában?
Másfél, nem sok.
Az nem sok tényleg.
Csak egy kis kitérő volt.
Igen, de igazából ha nem jöttél volna haza, akkor mi lett volna? Ugyanezt csináltad volna?
Hát...
Ott.
Nem hinném. Ugye a hostel az nekem egy nagyon jó barátomé volt, és ő pont akkor költözött haza Afrikából, és én oda csak beugrottam recepciózni. Aztán ott maradtam, ott ragadtam ilyen 9 évre.
Igen, mástál.
Igen, és Angliába én azért mentem, mert én előtte egy német építőipari cégnek dolgoztam, majdnem 8 évig, magyarországi barkácspiac fejlesztésével foglalkoztunk. Nagyon cicceg a cém.
Nem, király, nagyon jó hangzik, nem, csak te hallod úgy.
Ja, csak én hallom a fülesbe. Jó. És amikor az a munkahely megszűnt, így kölcsönösen elváltunk, mindegy, új ügyvezető jött, aztán megköszönték szépen.
Régi történet, igen. Ugye? Láttam rajtad végig szállt, hogy elmeséljem, nem meséljem, tessék csak hagyni.
Ja. Igen, de tényleg úgy váltunk el, hogy behívott az ügyvez, már sejtettem, hogy miről lesz szó, és akkor elővett egy papírt, hogy akkor kölcsönös megegyezés, mondtam, akkor vedd el a másik papírt, hogy nem kölcsönös megegyezés, hogy legalább 8 év után valami végkielégítés. És erre nem idős után ugye akkor én elkezdtem zenekarozni, ami azt jelenti, hogy nekem elég sok zenész ismerősöm van, és én szállítottam őket, így hobbi szinten, béreltem buszt, és akkor jártuk az országot. És akkor elgondolkoztam, hogy hát akkor lehet ezt kell csinálni.
Mondj zenekarokat. Ugye volt az egyik a Ród?
Nem, a Ród.
Akkor még nem volt a Ród?
Nem. Én a Róddal nem foglalkoztam, én a Fish-sel.
Fish-sel, igen.
Illetve dolgoztam együtt a Papszabiekkel, ugye szuper, nem? De a legelső az ugye az MZ-Perix volt.
Hát az MZ-Perix, ugye arról annyit kell tudni, nem tudom, egyébként a drága budapesti hallgatók ismerik az MZ-Perixet, de ez egy Békés Csabai zenekar volt, mi ismertük őket.
Így van.
De az, hogy aztán mennyire lett országosan híres, azt nem tudom, sokat jártak ők mindenfele.
Hát igen, ők minden alternatív fesztiválon. Azt tudni kell, hogy az MZ-Perix nagyon meghaladta a korát, tehát hogy akkor játszott olyan zenét, amit mondjuk lehet, hogy 10 évvel később kellett volna. De velük kezdtem. Rossz. De nagyon jó volt, persze, velük kezdtem, és utána én ugye eldöntöttem, hogy én veszek egy saját buszt, hogy ne kelljen bérelni, és akkor én azért mentem Angliába, hogy erre összerakjam az összeget. Úgyhogy tehát semmilyen, én nem akartam ott maradni egyáltalán.
És másfél évvel összeraktad a buszni összeget.
Igen. De hát mondjuk abban is voltak, például emlékszem, hogy az első buszomat, amikor megvettem, az egy Opel Vivaro hosszított kombi volt, és az első bepakolásnál kiderült, hogy a pótkerék miatt egyetlen egy láda nem fér be. Tehát, hogy ott így voltak ebben ilyen kis hibák.
És az amire otthon hagytátok, vagy mi lett az a ládával?
Nem, a pótkereket hagytuk otthon.
Jól van, oké. Tehát ez aztán egy ideig, orosz rulett.
Igen, aztán harcoljon. Egy ideig az Andris, az akkori dobos ült a pótkerékkel ölelkezve.
Oh.
Ja, az érdekes történt volt. Na és amikor ez ugye elindult, akkor a Sanyi engem felhívott a hostelnek a tulaja, hogy figyú már, segíts már, mert az egyik recis lány elment valahova, tök mindegy. Jó, mondom, persze, beugrok, és akkor tudod, ők még ilyen kockás füzeten vezették a minden, és azt azért nekem tudni kell, hogy nekem egy elég ilyen rendszer
rendmárja
van a fejemben. Nem, rendet nem tudok rakni otthon. Cserébe nagyon jó rendbe tudom rakni a mondjuk olyan típusú cégeket, amik elindulnak fölfelé. És a Sanyinál pont ez volt, hogy mondta, hogy figyelj, ne így csináljuk, meg könyörgöm, tehát akkor írjunk már erre egy Excel táblázatot, vegyünk egy programot, legyen, és akkor egy pár év után Sanyi azt mondta, azt tudni kell róla, hogy ő majdnem 20 évig Afrikában.
Digitális forradalmár voltál.
Igen, és hát ezt úgy képzeljétek, hogy a Sanyi meg ugye idegenvezető, és ő gyakorlatilag a fél életét Afrikában töltött. Tehát ott aztán az Excel meg... Tehát ott nem
de hol kellett. Afrikában, hol, mert Dél-Afrikában biztos, hogy más a
Zanzibár, helyzet. Zanzibár, Kenya, stb. De hát igen. És akkor egy pár év után azt mondta, hogy figyelj, Guca, én vezess te ezt a céget. Mondom, jó, akkor vezetem én a céget, és akkor onnan indult a hosteles történet.
Ahogy emlékszem, te azért olyan vagy, aki mindenben szeret ott lenni, minden munkafolyamatot szeret kontrollálni, vagy valamelyest legalább, nem tudom, ott lenni fölötte.
Igen, nem is kontrollálni, inkább én azt mondanám, hogy
megcsinálni.
Alapvetően, igen, az jó. Most azt tudni kell, hogy én tehát a maximális ember létszám, akivel együtt dolgoztam, az 14 vagy 18 fő volt, nem is tudom, tehát nem gigavállalatokat vezetek, mert ott teljesen mások a kompetenciák, de egy ilyen cégnél, mint például egy hostel, vagy ahol most dolgozok, itt 10 vagyunk összesen, itt nagyon fontos az, hogy lássák, hogy te beállsz, és hogyha nem tudom, krumplit kell pucolni, akkor a hostelba krumplit pucolsz. Most múlt héten éppen falat csiszoltam, mert úgy alakult, hogy az egyik brigád kiesett, a másik nem tudott eljönni, és valahol, amikor ezt így meglátják, hogy nézd, mert beállt a Guca falat csiszolni, akkor ez egy kicsit így úgy van, hogy
okay, hát jó,
a főnök is beállt dolgozni. Szerintem mindenképpen példamutatónak kell lenni. A másik meg, ami nekem egy óriási szerencsém, hogy én egy elképesztően empatikus alkat vagyok. Tehát én nagyon,
ezt mondod magadról.
De én ebből is éltem egészen eddig.
De mások is ezt mondják rólad, vajon?
Szerintem igen, meg ugye én sales-esként kezdtem a munkámat.
Hát az Philip, pont nem az empátiával.
Philip Morrisnál, de nagyon érezni kell a túloldalt. Tehát én leülök valakivel beszélgetni, nagyon gyorsan
zöldágot. De szélszesként ez egy vérfarkasnak kell lenned, nem?
Igen, csak oké, de általában akinek te el akarsz adni, te lehetsz bármilyen vérfarkas, ha nem látod már az első mozzanatokból, hogy ő mondjuk nem vevő erre a stílusra, vagy nem az a jó szélszes, aki berúgja az ajtót, lerakja az asztalra, és már írja is a szerződést, tehát szerintem legalábbis. A jó szélszes az a haverod. A jó szélszes elmegy hozzád, felhívod, dumálsz, és észre se veszed, hogy már tényleg eladta neked az egész Philip Morris standot. Én így gondolom. Megmondom, én ezzel tudtam jól kupárkodni mindenfele. Úgyhogy azt tudni kell, hogy nekem nincs semmiféle ilyen jellegű végzettségem. Tehát ugye én bútorasztalos vagyok, végzett bútorasztalos, egy érettségivel. Tehát, és aztán én elmentem Külkerre, Tatabányára, főiskolára, azt egy három vagy két év után abba hagytam, rájöttem, hogy nekem ehhez az ég egyet a világon semmi közöm.
De amikor belement két éved, akkor miért nem fejezted be, vagy három éved?
Ezt sokan kérdezték, én ilyen vagyok, látod, nem tudom. Ez ugyanaz, mint amikor eladtam a lakásomat, akkor is mindenki, de hát nagy nehezen összeszedted meg minden. Jó, mondom, persze, eladtam a lakásomat, 3 hónapra bedőlt a svájci frank. Tehát, hogy igen, tehát nekem ezek így jönnek, aztán...
Ja. Az előbb megpendítettem azt a húrt, amit szerintem most már azóta sokan várnak, hogy kiderüljön, hogy mi volt ez a, mikor kapott el a drog. Szóval, hogy mi a helyzet azzal az időszakkal, és hogy aztán hogy jöttél ki? Mert hogy szeretek azért ilyen, ugye mondtam, hogy példamutató vagy sok esetben, ezt most te is elmondtad magadról, mint főnök, de szerintem ez tök jó, hogyha vannak tanulságok egy beszélgetésben, és az egyik az ez. Ugye én azzal kezdtem, hogy azt tanultam tőled, hogy írni azt, hogy lássam, mire költök. És te így láttad meg. Nem tudom, hogy ezt te mondtad, de hogy egy lakásárát eldurrantottad, de az hát lehet, hogy egy másik lejövő barátom volt.
Nem is egy lakásárát, de így van. Hát ugye hála Istennek engem a kemény drogok elkerültek, cserébe alkohol és marihuana kombinációval. Mindig azt mondtam régen, hogy versenyszerűen szívok, ez pont egy a zenekaros. Én tök érdekes, hogy engem fiatalkoromban ez tök elkerült. Ugye, és én 28-9 éves lehettem, amikor ez a zenekaros történet elindult, és ott valahogy...
Ez automatikusan jön vele?
Nem feltétlenül, ahogy a zenészek is egyre profibbakká válnak, ott is elmúlik, de tudod, az MZ Perix-el a legelején kölykök voltak ők is, én már mondjuk nem mondom, hogy én is kölyök voltam akkor, de ja, és aztán ez így egyszer csak így rajta marad az ember, aztán rájön, hogy miért nem telik el úgy egy nap, hogy te neked ne kelljen tekerni egy cigarettát, és aztán az eljut odáig, hogy olyan szinten bezárod magad ebbe a közegbe, hogy ugye a fű az rettenetesen letompít, tehát nem nincs kedved kimenni az utcára, nincs kedved csinálni semmit, nálam tök érdekes módon így
Ezt akartam kérdezni, hogy jöttél le?
Egyik reggel fölkeltem, kidobtam mindent, és rájöttem, hogy engem ez nem szórakoztat. 3-4 nap pokol volt, ugye az álmatlanság az első ilyen jel, ami jön meg a forgolódás, de utána ez így kikopott az én életemből, szerencsére. Nem mondom, hogy azóta egyszer-egyszer nem volt rá példa, mert volt rá példa, de egyes alkalommal döntöttem, hogy oké, ez ennyi volt, nem. Tehát, hogy ott mit tudom én, azon a helyszínen az adott pillanatban még azt is mondom, hogy jó volt esetleg, de semmi másnap eszembe nem jutott, hogy akkor rohanjak füvet venni.
Mindeközben jött a zenekorozás, az neked abból is állt, hogy egyrészt megismerted a Fist, és aztán a Fistnek te csináltál színpadi elemeket is.
Igen, színpadi fénytechnikát csináltam. Ja, meg igen, volt, de az már akkor volt, amikor az asztalos műhely megvolt. Ugye az egyik turnéra készült egy színpadberendezés, amit én gyártottam le, de most erre gondolsz, vagy a fénytechnikára?
Hát én most az utóbbira gondoltam, a szép berendezésre gondoltam, de a fénytechnikát, az mit, te kezelted a fényeket?
Igen. A Krisztián, ugye a Fisnek az énekes, egyszer csak megkérdezte, hogy mit tudom, én nem tudom, mit csinált a Zöld Párdonban a fénytechnik, és azt mondta, hogy figyelj, Gucikám, úgyis ismered az összes számot, valamit színez már ki belőle, hogy tényleg legalább ritmusra menjenek a lámpák, és akkor így vagy rákattantam, és akkor csináltam
azt. Mivel ott igazából, ha bármit csinálsz egy fénypulton, valami szép lesz abból, nem? Majdnem.
Nem. Abban nem.
Lehet ez zongorázni rajta.
Nagyon el lehet rontani, így van. Ugye én a Fishnek nagyon sok fénytechnikát csináltam, a Supernemnek is egy ideig. Viszont ott már nagyon elhittem, hogy
mekkora király vagy.
Mekkora király vagyok, és Supernem Park koncert, rengeteg ember. És nem értem oda időben, a beállásra, kapkodás, nem ismertem a pultot. Életem szégyene, amit ott, és ezekről videók vannak, tehát is nagyon sokáig szomorkodtam, hogy néztem vissza, hogy Jézusom, mondom, engem meg fog verni a pop.
Ez mikor, mit írunk, milyen évet?
Hú, várjál. Hadd fogom, is
voltam a tavalyi 20 éves évforduló, ugye? Uh-huh.
Igen.
Majdnem mondtam, hogy 30, de szerintem nem.
20. Ja, szóval, és aztán ott jött, hogy...
Tényleg annyira rossz volt? Mindenki nagyon érezte? De a közönség is érezte?
Szerintem a közönségnek annyira nem jött át. De voltak olyan momentumok tényleg, amik érezhető volt a káosz, hogy valamit nem talál a csávú. Tehát azért az biztos, hogy valamilyen szinten átmegy.
De mi mondjuk, ez ilyen sokkoló tábla, így felvillant, és úgy maradt? Vagy
hát
mi?
Vagy igazából már annyira nem emlékszem rá, de leginkább szerintem a színek megtalálásával volt valami bajom a programban, tehát magában a pulton, nem tudom, valahogy nem tudtam eligazodni, és nem oda jött ki azok a dolgok, amiket én megterveztem.
Én azt hittem egyébként, hogy a fénytechnika az egy sokkal összetettebb dolog, és hogy ott minden timecode-ra történik.
Hát mondjuk a Muse-nál igen, de vagy mit tudom én, a Metallica-nál, de betimecode-olni mindent, arra nincs idő Magyarországon egyik klubba sem, meg egyik koncerthelyszínen.
Na jó, de ez nem úgy van, hogy van egy pendrive, mint ahogy a zene rajta van, és akkor egy pendrive-ot bedugsz a fénypultba, és akkor a timecode, tehát leköveti a zenét
nem.
is.
Nem, mert ilyen. Vannak ilyen pultok, dehogyis nem, vannak ilyen pultok, csak hát mondom, azért az nyilván egy stadion koncert, ahova megy a Muse, ezt pontosan tudom, mert az ő nekik, én megnéztem egy ilyen videót, hogy hogyan épül fel egy koncertjük, és ott az van, hogy a koncert előtti napon a fénytechnikus a saját stábjával, ők egy napig timingolják a pultot. De ahhoz viszont pontosan kell játszani, tehát meg egyáltalán. Itt erre nincs idő, itt az szokott történni alapesetben, hogy ha a zenekarnak van fénypultja, az tök jó, mert akkor abban benne vannak ugye a mozgások, a színek, a programok, mi merre világítson, melyik lámpák hogyan álljanak. Ha ez nincs, akkor a helyi fénytechnikus, hogy ezért kell oda menni időben, nem úgy, ahogy én beestem a park koncertre, életem szégyene,
De feldolgoztad?
Fel, már azóta persze.
Bocsánatot kértél a papszabéktől, vagy mi volt?
Hát szerintem még aznap, persze, hát mert én már ott éreztem.
És mit mondtak? Mit mondott a papsz?
Semmi.
Adjad már, Gucám, hagyjad már, haver.
Nagyjából ennyi volt, igen.
Tök jó volt.
Igen, nagyjából ennyi volt. Ja, mondjuk azt nem tudom, azt megkaptam, hogy túl sok volt a sötét, mert akkor valahogy az volt a mániám, hogy kevés fény, de jól célzottam, meg mit tudom, csak itt, ha ugye nem találod meg azt a szint, amit keresel, akkor tök jó, hogy tök sötét a színpad, de a néző nem látja, amit látni kell. A gitáros elbotlik a kábelbe, szóval...
Igen.
Igen, de mondom, de alapesetben itt az történik, hogy megérkezik a zenekar, megérkezik a fénytechnikus, oda megy a helyi fénytechnikusra, gyorsan felrakják a programot a pultra, amit én kérek, hogy mi már álljon, milyen mozgások legyenek, és aztán már ott abból lehet bingizni, meg váltogatni, meg keresgetni munka közben, tehát hogy már megy a koncert. Úgyhogy ez, ja, az egy ilyen folyamat.
Beszéljünk az asztalosságról, jó? Meg aztán nem sokára kicsit veszünk egy levegőt, elmegyünk szünetre, és aztán folytatjuk a beszélgetést, de még erre egy kicsit térjünk ki. Itt egy pillanatra így megütötte a fülemet ezt, hogy mekkora királynak érezted magad így a fénytechnikánál. És lehet, hogy ez a karaktered része is, nem? Hogy neked valahogy mindig el kell hinned, hogy mekkora király vagy, hogy utána egy óriásit paffannyál, és utána valahogy előről kezdje mindent, vagy összerakjad magad, és azt mondta, hogy annyira mégse, most ebből tanultam. Nem hát ez igen. Van neked? Nem, ez így, igen. Nem tudom, most csak abból, amit elmondtál, abból így látom, hogy te folyamatosan a saját hibáidból, szóval, hogy nem úgy, mint a hogy van ez, az okos ember. A hülyének a hibájából tanult, te meg a sajátodból.
Se. De te ugye csak a mondás úgy van.
Igen. Na, az, hogy az asztalos meló, az hogy jött egyébként? Mert hogy te közben bútorasztalosként végeztél, ez egy dolog,
igen.
De utána te fogtad és csináltál egy saját asztalos vállalkozást, igen. Magyarországon, ahol még akkor egyébként, amikor a körbetartozás óriási divat volt.
Igen, ez így van. Ez így van. És hát ez onnan jött, ugye, hogy amikor a hostel megszűnt, az, tehát ugye a hostel azért olyan okok miatt szűnt meg, amiket most így nem is menjünk bele, de mindegy, tehát egyik pillanatról a másikra eladták az ingatlancsá, és utána nagyon sokáig keresgéltem az utamat, hogy mi a bánatot csináljak. Dolgoztam érdekes cégeknek, például azóta is tartom a kapcsolatot az Audinak a standjait, a standépítésével én foglalkoztam, aha. És ezeket most megkért az akkori főnököm, hogy menedzseljem le. Tehát csak annyi a dolgom, hogy oda megyek a BS-be, és a BS? Paplaciba, és akkor...
Ebből látszik, hogy mennyire öreg vagy.
Igen, én még láttam lángolni a BS.
Te láttad tényleg?
Aha.
De durva, én már csak ugye a romokat.
Ja.
És sokáig ott volt. Hány évig ott volt?
Hú.
Évekig ott volt, leégve.
Igen.
Úristen, de durva tényleg. Samsung felirattal.
Aha, így van.
Az oldalán.
Öregszünk, látod?
A minden
úgyhogy igen, és akkor ugye érdekes munkákat csináltam, de egyikbe se találtam meg annyira magamat, és ugye szintén visszakanyarul hostel, Sanyi, ő is ilyen kézügyes ember, meg neki legalább ilyen belső építész vénája is van, azt felhívtam egyik nap, hogy figyelj, mondom, nem csinálok egy műhelyt. Mondta, hogy de. Ez nagyjából így történt, igen, és aztán...
De az kellnek gépek, ahhoz kell egy igen, műhely, amit kifizetsz, az kellenek szerszámok.
Kellenek megrendelések.
Kellenek emberek.
Igen. Hát ez így van. Egyébként ez nyilván beruházást igényelt. Nem tettünk bele annyit, mint... ne úgy képzelje a kedves hallgató, hogy gondoltunk egyet, és csináltunk egy alaphangon 40-50 milliós műhelyt, mert mondjuk egy korszerű asztalos műhely az nagyjából 50 milliótól indul. És még nagyon keveset mondtam. Mi... nyilván kisebb gépekkel egy bizonyos munkára irányulva indítottuk el ezt az egészet, és értelemszerűen mondjuk, hogy én is csináltam konyhákat, vagy éppen beépített szekrényeket, azoknak nyilván a szabászat nál szabatod le a dolgokat, tehát azt más végzi el, ott már ugye kicsit profithíjas lesz a történet. De érdekes volt, én nagyon sok szép munkát csináltam, de ahogy mondtad, aztán volt
itt olyan. Itt is elszaladt veled a ló?
Volt olyan, és nem, itt igazából volt egy nem kifizetés, amiből én nagyon rosszul jöttem ki.
Hát abból általában, hogy annak a bizonyos szerszámnak a végén, ha ez, akkor nem mindegy, hogy melyik végén állsz.
Igen, és igazából, ha már ezt feszegeti ez a műsor, nyilván ugye nekem az első nagy borulásom az, amikor ezt a zenekaros dolgot abbahagytam, de akkor pont beleborultam a kázába, mert az nagyjából már párhuzamosan ment, és ott jó volt, és a káza után jött az, hogy nagyon sokáig nem tudtam, mit csinálják, de aztán nagy nezen a kedves Tücsi barátunk kapcsán egyébként találtam egy munkát. És aztán
Szücsi, csak kiszólok, ugye karrier tanácsadó, aki mondhatjuk most, hogy rendszeresen a Szabad Esés vendége karrierügyekben, személyiségfejlesztés ügyekben. Igen, parancsolj?
Igen. És hát ugye az lett, hogy a Sándor is más irányba indult el, nem tudtuk fejleszteni normálisan a műhelyt, ahogy kellett, és ugye nagyon úgy éreztem, hogy basszus, egyedül maradtam, és háromszor annyi ideig tart megcsinálnom bármit, mint egy normális asztalosnak, még nem is keresek rajta eleget, stb. És aztán így ebből egy idő után az lett, hogy így kicsúsztak a kezemből a munkák, és aztán mit tudom én, valamit nem tudtam befejezni, ott ugye előleget vissza kellett fizetni. Tehát magyarán bele kerültem én saját magam által, saját magam tanulom, egyébként nem jött senki mást, egy nemes egyszerűen egy ilyen tartozási kis spirálba, és akkor innen, onnan, amonnan, ó, figyelj, adj már kölcsön annyit, tehát, és hát ott aztán volt egy nagyon nagy kiborulásom, elzárkózásom a világ elől, aminek aztán az lett a vége igazából, hogy a nemes egyszerűsége a barátaim eljöttek, dörömböltek az ajtómon, hogy figyelj, most nyisd ki, zuhanyoz le, öltöz föl, megyünk munkát keresni. És igazából azóta én jól vagyok.
Itt folytatjuk a beszélgetést, berúgjuk az ajtót a zene után, most hallgassunk meg, vegyünk egy levegőt, jó?
Rendben.
Gedő Gábor, azaz Guca a vendégem, az élet történetét hallgatjátok, meg én is, és mert hogy a legjobb történetek azok kint az utcán történnek.